Annyira fantasztikus hangulatok, és úgy megtelik a lelkünk a zenével, a szépség iránti vágyjal, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, aminek remélem, hogy lesz 20., meg lehet, hogy lesz 30. évfordulója is, és az se szegte a kedvünket, amikor jöttek a nehézségek. És én azt hiszem, hogy a hűség az egyik legfontosabb dolog. És nem volt kérdés, hogy amikor a Covid volt, akkor folytatjuk a munkát. Akkor mi az online térben vagyunk. Akkor tényleg egy számítógéppel keresztül ott megpróbáltunk a telefonokkal, mindennel próbálkozni, és zongorázni, és úgy tartani a gyerekekben a lelket. És hát én sosem felejtem ezt a reggelt, vagy ezt a hajnalt, amikor kitört a háború. És talán a munkásságom legeslegszebb pillanata, hogy azt tudtam, hogy természetesen szívesen játszok Kárpátalján Jáér, Budapesten is, vagy bárhol máshol, de hiszem azt, hogy amikor a hangszerek szólnak, az egy imádság. És hogyha együtt imádkozunk, akkor az halló fülekre találott fönt. És akkor jött az ötlet, hogy egy olyan kezdeményezés induljon el, hogy egyszerre szólaljanak meg Magyarország zeneiskoláiban a hangszerek. Hát ez egy kemény időszak volt, amikor emlékeztek rá, hogy kijöttem Beregszászra, innen elindítottuk online az egész koncertsorozatot, és egy jótékonysági kereten belül azért tudtunk valamennyi pénzt is juttatni, hogy itt az ukrán menekülteknek az ellátásához hozzájáruljunk, és 77 zeneiskolában egy időben Magyarországon szóltak a dallamok a békéért és az itt élőkért. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan alapja volt ennek a zenevarázslatnak, hogy én a legnagyobb szeretettel és nyitott szívvel jövök, és most is alig várom, hogy mivel készülnek a gyerekek.
Engem nagyon érdekelne az, hogy egy ilyen elismert komoly zenész, zongora művésznő, amikor mondjuk x idővel ezelőtt, 6 évvel ezelőtt, vagy talán még korábban is ezt az egész zenevarázslatot mondjuk kipattant, vagy megálmodta, és elkezdődött a megvalósítás útján ez haladni, akkor valami ilyesmire gondolt? Ilyen gondolatokra, ilyen érzésre, ilyen megtapasztalásokra, mint amiket most elmondott a hallgatóknak?
Ezt nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, ez egy nagyon jó kérdés. Mindig azt mondom, hogy és gondolom is magamban, hogy álmodtam valamit, de nem gondoltam, hogy ekkora lesz, és nem gondoltam, hogy ennyi ember áll majd mellé, és ennyi embernek lesz ebben öröme. És Magyarország neves művészei csatlakoznak, akármilyen hangszeren. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy egy picit azt mondom, hogy a zenevarázslatban benne lenni már sik, és hogy tényleg ez mindenkinek egy jó érzés. És én azt hiszem, hogyha jót álmodunk, ha jót akarunk, akkor az energiák úgy összeadódnak, és abból valóban csoda születik, és én a zenevarázslatot annak érzem.
Hogyan kell elképzelnünk a zenevarázslatnak a kivitelezését? Ugye nagyon fontos, hogy Kodály Zoltán zeneiskola, és itt van, nagyon sok tanárt látunk ezeken a koncerteken, diákokkal külön készülnek, úgyhogy van egy kis csapat, egy nagy család, amely Kárpátalján részesévé válik ennek a nagy globális programnak.
Így van, ezt nagyon jól mondtad, ez már egy csapat, egy család, és én azt hiszem, hogy tényleg a zene mellett itt egy olyan kohéziós erő van, annyira összetartunk, és egy fantasztikus ötletet, azt azért elfejtettem mondani, hogy itt egyedülálló képzéssorozat kezdődött el, hiszen együtt vagyunk a tanárokkal. Tehát itt nem csak a diákot tanítom, mint egy mesterkurzus, és ott ülnek a közönség soraiban a nevelők, hanem együtt fejlődünk. És ami fantasztikus volt a Géniusz részéről, hogy ez egy folyamatos dolog. Tehát nem úgy van, hogy egyszer hallok egy növendéket, mondjuk egy zeneakadémistát, és akkor azt mondom, hogy egy pár jó tanáccsal elindítom a pályán, és aztán lehet, hogy soha többet nem találkozunk. Ez egy nagyon jó dolog, hogy folyamatosan követem a növendékek fejlődését. Tehát van olyan, aki már a 6. vesz részt. És azért az nagyon jó látni, hogy valóban mit tudott magáévá tenni ebből az egész folyamatból, és az, hogy a tanárok azok milyen szívesen jönnek, hogy mennyire elfogadják a tanácsaimat, és azért Kárpátalján ez nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy ezt a fajta alázatot, és a jó értelmében vett alázatot, ahogy ők tényleg ezt az egészet próbálják beépíteni a saját tantervükbe, a saját próbálkozásaikba. De mindig elmondom, hogy azért nekem nagyon könnyű dolgom van, mert ugye a munka nagy részét ők teszik. Tehát megtanítják a hangokat, a ritmust, hogyan jön össze a két kéz, én csak a tejszínhabot teszem a tetejére, hogy hogy szól az a színpadon jól, és egy pár ilyen művészi trükköt, vagy ilyen művészi szépséget adok hozzá, és így lesz ez egy ilyen nagyon-nagyon szép egészé. És annyira lehet látni, akármelyik kurzuson, hogy az első foglalkozástól a záró koncertig hiába nem olyan hosszú idő telik el, de szemen követhető a fejlődés, és nagyon sokszor, amikor ott ülök a közönség soraiban, hogy elmosolyodom, hogy megcsinálta. Hát ezt kértem, hát pontosan úgy hajlít, és pontosan úgy csinálja a lassítást, ahogy én ezt javasoltam nekik. Tehát nagyon élvezem ezt, és úgy fel is tölt, és rengeteget koncertezem, tehát most is éppen túl vagyok egy Filharmónia 16 koncert sorozat után, amit tegnap előtt fejeztem be, és annyira jó lesz most viszont ott ülni, és nekik átadni ezeket a tapasztalatokat, és aztán úgy együtt gyúrni a darabot, együtt gondolkozni, és amit én nagyon-nagyon szeretek a muzsikában is, hogy együtt dobban a szívünk, és úgy egyfelé nézünk.
Amikor Kárpátaljára nézett először ezzel a programmal, hogy na, itt is volna mondani valom, akkor volt esetleg valami olyan specifikum, vagy olyan szegmens, amit mondjuk előtérbe próbált helyezni? Tehát, hogy az a program, ami mondjuk a Kárpát-medence egyéb régióiban, vidékein már mondjuk bevált, és mondjuk megvolt rá a nyitottság, és hatékonynak bizonyultak, azokon a módszereken, azokon a meglátásokon, vagy javaslatokon kellett esetleg valamit finomítani, vagy változtatni ide Kárpátaljára?
Ez most nagyon elgondolkoztatott ez a kérdés, és pont ma az autóban, ugye fél ötkor keltem, hogy ideérjek, és hogy tudjunk délután tanítani, és hogy ugye a csöndben, meg ugye a sötétben elkezdtem gondolkodni, hogy mi az, ami más, amikor idejövök. És a koncerteken néha, amikor úgy lezajlik, és meghallgatják a gyerekek Lisztet, mindenféle gyönyörűséget, tehát Rachmaninovot, vagy Grieg műveit, a legvégén azért mindig éneklünk egyet, és azt mondom, hogy legyen az a mondat mindenki, amit Kodály Zoltán mondott, hogy a zene legyen a zene mindenki, így szól ez. És sokat gondolkoztam azon, hogy Kárpátalján mennyire gyerekek életének a része az, hogy zenét tanulnak, hogy hozzátartozik az általános műveltségükhöz, ahhoz, hogy kicsit pallírozzák a személyiségüket, és én egy kicsit azt érzem, hogy ez visszautal az én gyerekkoromra is. Hiszen most már nagyon sok alternatíva van, tehát lehet menni pónilovagolni, meg nem tudom, meg műkocsolya, meg bármiféle, de amikor én gyerek voltam, akkor ugye a jó tanulók, vagy a törekvő gyerekek elmentek zenét tanulni. Ez Kárpátalján valahogy megmaradt. És én annak a híve vagyok, hogy most egyre inkább hangot adok annak, hogy én azt hiszem, hogy a dicséret, a lehetőségek a gyerekeknek szárnyakat adnak. Én nem vagyok híve a sztárolásnak, hogy egy-egy gyereket kiemelünk, és akkor a többi csak ugye futottak még kategória, és nem, tényleg biztos, hogy muszáj őket kiemelni, de nagyon figyeljünk azokra, akik mondjuk ott a háttérben csak úgy elmuzsikálgatnak. Mert azzal, hogyha mi lehetőségeket adunk nekik, hogyha többször lépnek színpadra, megszűnik a lámpalázuk. Egyszerűen azt érzik, hogy a szabadság érzése őbennük is ott lesz a hangszernél. És ezt Kárpátalján nagyon-nagyon érzem, hogy itt mindenkinek teret adunk, hogy itt igenis aki jön, az odaülhet a hangszerhez, az muzsikálhat. És nagyon sokszor hallottam ezt, hogy teljesen, hogy engem meg is hat ez a dolog, hogy nekem zongorázhatnak, hogy ez mennyire feldobja őket, és ki tudja, hogy ha egy picike kaput kinyitok azon a szorongó kis lelkükön, akkor nem fognak majd szárnyalni. És hogy ez mennyire fontos, hogy itt tényleg úgy egymást bátorítva ülnek le, és azt is érzem a koncerteken, hogy mindenki fehér-feketében jön ünneplőbe, mint hogyha érezné belülről, hogy itt ünneplőbe öltözik a lelkünk, ha egymásnak zenélhetünk, és ha kinyithatjuk a szívünket a zongorán. Tehát ezek egészen fantasztikus dolgok, és az a lehetőségadás, és mondom, ez a szárnyak, ezek pont ma jutottak eszemben.
Beszéltünk a múltról, a jelenről, a jövő az mindig kérdés, milyen tervek vannak, és ezen az úton megindulva, hogyan képzel a következő éveknek a
irányát? Hát mindig vannak tervek, és ez jó is, mert ez egy ilyen mozgatórugója az embernek, Én nagyon-nagyon szeretném, ha ez egy folyamatos képzés lenne, tehát úgy, hogy havonta találkoznánk a tanárokkal, és pontosan ez egy közösséget is épít, hogy egymás között cserélgethetik a kottákat, egymást is megismerhetik, ugye akár a pedagógusok, akár a növendékek, mert a gyerekek nagyon okosak, ők pontosan tudják, tehát egymástól is rengeteget tanulnak, akár még így a koncerten is, és nagyon szeretném azt, hogyha a nyáron összegyűlnénk, és egy kicsikét úgy is közösség lennénk, hogy nem csak szakmai berkekben, hanem mondjuk együtt egy táboron belül akár kézműveskedünk, akár megnézünk egy nagyon jó filmet, és utána megbeszéljük az üzenetét. Együtt muzsikálunk, akár kórust alakítunk, és közben természetesen mehetnek a zenei órák, csak úgy, hogy a zenevarázslat egy ilyen nyári közösség is legyen, és természetesen nem csak zongoristák vannak, tehát beengedjük a többi hangszert is, és hogy minél szélesebb körben legyünk, hogy lehet ebben egy kicsit a könnyű zene is, a népzene is, mert hiszem, én mindig el is mondom a középiskolás korosztálynak is, amikor nekik koncertezem, hogy nem kell ezt külön venni, hogy klasszikus zene, könnyű zene, jó zene van, meg kevésbé jó zene, de mi a jó zenét így együtt szeretnénk élvezni, és nyilvánvalóan a liszti örökséget, tehát az összművészetet beleépíteni, hogy az a lényeg, hogyha valaki a festészetben, vagy a versekben, az irodalomban, csak a zenében, csak az a lényeg, hogy nyissa a szívét, és mondja el azt, ami ott legbelül van. Tudjon befelé figyelni, és azt aztán közvetíteni.
Várnagy Andreának, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznek, Magyarország érdemes művészének, a zenevarázslat mozgalom alapítójának köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és hallhattunk erről az igazán izgalmas, és azt gondolom varázslatos lehetőségről és programról.
Évek óta nem csak koncerteket tartanak, hanem tanítják is a gyerekeket zenélni a zenevarázslat mozgalom alkalmain. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a zenevarázslat mozgalom alapítója azt mondja, szeretné, ha a gyerekek a hangjegyek mögé rejtett üzeneteket is megértenék. A Pulzus FM interjúját hallják, a riporterek Birta Zoltán és Gogola István.
Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem, meg büntettem. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem, másnap nálad ébredtem. Megkedveltem. Piros Suzukival érkeztem, de füzes rabonynál rekedtem.
Itt a banda, velük csúszik az összes ital. Ha nekik jók hozzám, veletek lehetek. Most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást.
És hogyha úgy az alsós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek el. Piros Suzukival érkeztem,
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Idén csaknem 10-szer annyi határsértőt fogtak el az év első két hetében, mint tavaly ugyanebben az időszakban, közölte Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. A főtanácsadó azt mondta, tavaly az első két hétben 60, idén 490 határsértőt fogtak el. Bár a téli időszakban a korábbi években csökkent az érkezők száma, ma már az embercsempész szervezetek horribilis bevételeinek köszönhetően fejlesztik szolgáltatásaikat, megszervezik a migránsok szállítását, elhelyezését, étkeztetését, az okmányhamisítást és terepfelderítést, fogalmazott Bakondi György. A főtanácsadó azt mondta, a korábbi csökkenés a szerb és a magyar határőrizeti erőknek volt köszönhető, így a Frontex adatai szerint tavaly inkább a Görög-szigetek felé irányult a migráció. A főtanácsadó jelezte, az Európai Parlament által elfogadott migrációs paktum szerint táborokat kellene létrehozni, ott befogadni az érkezőket, megvizsgálni menekült kérelmeiket és onnan visszautaztatni őket, ha azok nem elfogadhatók. Amelyik tagállam pedig nem hoz létre ilyen táborokat, annak fizetnie kell. A magyar kormány 2015 óta nem fogadja el az ilyen migrációs politikát, de már más nemzetállamok is változtatnak migrációs politikájukon, hangsúlyozta Bakondi György. A munkáltató 2025. január 1-től évente 1.800.000 forinttal támogathatja a 35 év alatti dolgozóinak lakhatását. Így az alkalmazottjának a lakásbérleti díjhoz vagy a lakásszilú hitelének törlesztő részletéhez járulhat hozzá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztató szerint a lakhatási támogatás úgynevezett béren kívüli juttatás, ami azt jelenti, hogy azután a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót a munkáltató fizeti. A munkavállalónak mindössze annyi feladata van, hogy a munkáltatójának bemutassa a támogatás alapjául szolgáló bérleti vagy hitelszerződését. A támogatás kedvezményes felső határa évi 1.800.000 forint, azonban ha valaki nem egész évben áll alkalmazásban, ezt az összeget csak a tényleges munkaviszonyának napjaival arányosan kaphatja. Ennél nagyobb összeg is adható, viszont a keretösszeg feletti rész adózása úgynevezett egyes meghatározott juttatásként adóköteles, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal. 2024. decemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 0,5%-kal pedig az előző haviakat. 2024-ben átlagosan 3,7%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 5,4%-kal nőtt 12 hónap alatt 2023. decemberéhez viszonyítva. A szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, ezen belül a lakbér 12,6%, a járműjavítás és karbantartás 10,5%, az autópályadíj, gépjármű kölcsönzés, parkolás 10,4%-kal. A jármű üzemanyagok ára 2,2%-kal nőtt. A háztartási energiáért 0,5%, ezen belül a vezetékes gázért 0,4%-kal kevesebbet, az elektromos energiáért 0,3%-kal többet kellett fizetni. Legkésőbb január 20-a éjfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket, közölte az Oktatási Hivatal. A közlemény szerint a hivatal honlapján elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amit a szülők az Ügyfélkapu Plusz vagy a DÁP alkalmazással hitelesítve, elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva postán is eljuttathatnak a hivatalnak. A kérvényhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentum mellékelhető. Az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását, írja a közlemény hozzátéve, a tankötelezettség halasztása a következő tanévben tankötelessé váló, korábbi megkezdése pedig a még nem tankköteles gyerekek esetében kezdeményezhető. A kérelmekről a döntést szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg, írja az Oktatási Hivatal.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható, legfeljebb kisebb körzetekben válhat szakadozottá a felhőtakaró, húszállingózás, ónos szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben mínusz 2 és plusz 1 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
A barna cukor semmivel sem egészségesebb, mint a fehér cukor, hangsúlyozza Bocskor Szedlákovics Zita dietetikus. A cukorbetegség kapcsán elmondta, 25 év fölött évente egyszer érdemes lenne mindenkinek ellenőrizni a vércukor szintjét. Mit együnk, mennyit mozogjunk, hogyan vigyázunk az egészségünkre? Bocskor Szedlákovics Zita dietetikussal a Pulzus Rádió munkatársai Birta Zoltán és Gogola István beszélgetett.
Tehát ugye meg kell különböztetnünk, hogy van az egyes típusú cukorbetegség és a kettes típusú cukorbetegség. Az egyes típusú cukorbetegség az, amiről gyakorlatilag mi nem tehetünk, mert ezt magunkkal hoztuk. Ugye ez egy autoimmun folyamat, és az egyes típusú cukorbetegségnek mindig egyetlen kezelési módszere van, az inzulin. Ez körülbelül, amit tudnunk kell róla. A kettes típusú cukorbetegség viszont ez egy sokkal érdekesebb és összetettebb kérdés, mert nem születünk kettes típusú cukorbetegnek. Azzá válunk az életünk folyamán. Mire kell odafigyelnünk? Oda kell figyelnünk például arra, hogyha ülőmunkát végzünk, mozgásszegény életmódot élünk, ha helytelen és rendszertelen a táplálkozásunk. Ilyenkor sokkal nagyobb figyelmet kell arra fordítani, hogy gyakrabban mondjuk eljárjunk, és megnézessük a vércukorszintünket. A legtöbb esetben is ezt nagyon szeretném kiemelni, mert nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy nekem nincs időm és lehetőségem elmenni laborba. A gyógyszertárak nagyon gyakran hirdetnek olyan akciókat, hogy ingyenes vércukormérést végeznek, tehát gyakorlatilag nincs időponthoz kötve, akár munka után, ebéd után, ebéd közben is meg lehet méretni. Nyilván ott meg kell nézni a határértékeket, tehát arra oda kell figyelni, hogy ebéd után mondjuk, hogyha egy óra múlva egy hetes vércukrot mérünk, ez még nem jelent problémát, tehát ez belefér a normába. De nyilván a legjobb, hogyha reggel adjuk le.
Hogyha így gyomorra leadjuk a vért, akkor mi az a mutató, aminél már nagyon-nagyon el kell gondolkodnunk, hogy itt be kell avatkoznunk, hogy valamit változtatni kell?
Itt a figyelembe kell venni elsősorban a kort is, mert ugye nem mindegy, hogy kiről beszélünk. 60 év felett már megengedett a 6,2-es érték is, tehát ez merre számít a normában. Fiataloknál viszont nagyon gyakran látom azt, hogy bár a labor megengedi 6-ig a vércukorértéket, de vegyük figyelembe azt, hogy egy 5-8-as érték ez már egy nem szép érték, és én ilyenkor további kivizsgálást szoktam javasolni. Tehát gyakorlatilag az, amit szeretünk látni, az az 5 körüli érték. Tehát 4,8, 5,2, ez lenne az ideális. Nyilván ettől lehetnek kilengések, meg attól is függ, hogy mondjuk mit ettünk vacsorára, befolyásolhatja, mert mondjuk, ha valaki szőlőt eszik vacsorára, akkor nyilván valamivel magasabb lesz, de ilyenkor lehet kérni akár egy 3 havi vércukor vizsgálatot, ami kimutassa, hogy az elmúlt 3 hónapban milyen volt a vércukor átlag, vagy hogy szükség szerint akkor egy terheléses vércukor vizsgálatot is lehet végezni.
Mi van akkor, amikor alacsony a vércukor szint, az a szám, amit mutat, egy nagyon kevés, akkor is érdemes elgondolkozni a folytatáson?
Természetesen olyankor is érdemes elgondolkozni, de így gyakorlatilag valamilyen étkezési probléma szokott fentállni. Tehát vagy nagyon sok idő telik el, vagy olyan ételeket fogyaszt, amit rosszul tud feldolgozni a szervezete, és ettől kialakul. Amúgy ez nagyon veszélyes dolog. Tehát amikor nagyon leesik a vércukorszint, ez is probléma. Mert akár ájulásos állapot, hipoxiás állapot léphet fel, ugye, tehát ezt is mindenképpen kezelni kell, és tudni kell felismerni a tüneteket.
Azon gondolkodom, hogy a cukorbetegség az elnevezést azért kapta, mert a vérben megemelkedik a vércukornak a szintje, vagy pedig túl sok cukrot, túl sok édességet viszünk be, vagy mind a kettő?
Mind a kettőhöz hozzá lehet kötni gyakorlatilag, de hát ugye a vércukorszint, a glükóz emelkedik olyankor.
Tehát amit beviszek, abból túl sokat viszek be a szervezetembe?
A szervezet úgy reagál rá, igen. Tehát nem tudja fel, anyagcsere zavar.
Mi az, ami ilyen szempontból, ha szabad így mondani, ellenségünk már, mint a táplálkozásban? Mi az, amit jó lenne nagyon elkerülni, vagy nagyon kis mértékben bejutatni a szervezetünkbe?
Hát, hogyha már fennáll az ilyen jellegű probléma, akkor ugye elsősorban a cukor, amit ki kell zárni, és a fehér liszt. Tehát ez a kettő, amit egészen biztosan ki kell zárni. Nyilván lehet helyettesíteni egyéb teljes kiölésű liszttel például, vagy ugye a cukornak is vannak megfelelő alternatívái, és akkor tehát pótolni lehet az étkezést, és nagyon gyakran attól félnek, akik belekerülnek egy ilyen helyzetbe, hogy innentől kezdve nem ehetnek finoman, tehát hogy az étkezésük már nem fog számukra örömet okozni. De nyilván meg kell keresni azt a, nem is mondom azt, hogy diétát, nagyon nem szeretem ezt a szót, hogy diéta, azt az életmódváltozást, azt az étkezést, ami megfelel az egészségügyi állapotának elsősorban, és élvezettel fogja fogyasztani ezeket az ételeket, és mindig meg tudjuk találni. Tehát, nem, tehát ez nem egy szenvedős diéta kell, hogy legyen, mert azért nem szeretem ezt a szót, mert a diéta rövid időre szól. Tehát például egy epeműtét után diétát kell tartani, de az egy ideig van. Itt pedig, ha valaki cukorbeteg, teljesen meg kell változtatni az életmódját.
Tartósan.
Tartósan, igen.
Nem olyan régen boltban jártam, és őszintén úgy elkalandozott a figyelmem, és egyszer csak egy barna cukor találta magam. Mikor összehasonlítottam az energiatartalmát, akkor valamivel alacsonyabb, mint a fehér cukor, de mondjuk azt, hogy a szájhagyomány által, vagy a néphagyomány által azt tartják, hogy az egészségesebb. Van ebben valami?
Nem.
Mert hogy jóval drágább, tehát hogy érdemes ebbe befektetni.
Karamellizálás után biztosan többet kell dolgozni.
Tehát a barna cukor az pont a néphagyomány az összetéveszt egy kicsit a barna liszttel, mondjuk ezt, mert ugye úgy is szokták mondani a teljes kiölésű lisztre, hogy barna liszt, barna kenyér, stb. A barna cukor nem esik bele ebbe a barna kategóriába, mert gyakorlatilag a felszívódás terén és a vércukor emelése terén ugyanolyan hatása van a szervezetre, mint hogyha sima fehér cukrot fogyasztanánk. Tehát ezt, amikor diétás tanácsadást tartok is, akkor el szoktam mondani, hogy ugyanúgy kizárásra kell, hogy kerüljön a barna cukor, mint a fehér cukor.
Akkor van, de minek igazából?
Ez a legalábbis a cukorbetegség szempontjából.
Igen, igen, igen. Tehát most konkrétan a cukorbetegségről beszélünk.
Visszatérve talán nagyon sokan vannak ebben az időszakban a négy fal között, vagy az udvar között, az udvar négy kerítések között, és kevésbé tehetik meg, vagy nem is akarják, nem is teszik meg azt, hogy elmenek cukrot venni. Ugye vannak ilyen alaptémák, hogyha elkezdünk hízni, a test tömegindexünk megváltozik, akkor feltétlenül akár cukorbetegség veszélye is ott van, de vannak erre precedensek, hogy nem kell hozzá nagyon-nagyon drasztikus hízást megtapasztalnunk, és a cukorbetegség jelen van az életünkben. Milyen tüneteket érdemes megnéznünk? Mik azok a kezdeti stádiumok, amikor már érdemes ezen elgondolkozunk, hogy ezt vegyük komolyan?
Talán most ki is emelném azt, amit mondtál, hogy első tünet lehet az is, amikor már kialakult cukorbetegségről beszélünk, tehát nem a megelőző állapotról, hogy pont, hogy nem túlsúly lép fel, hanem hirtelen fogyás. Ez is lehet egy figyelmeztető jel, tehát ha valaki hirtelen veszít a súlyából, akkor érdemes ezen elgondolkodni. Nagyon gyakran a rossz lehelet, az is utalhat arra, tehát olyankor is érdemes egy vércukorszintet nézetni. A gyakori vizelési inger, vizeletürítés, ez is az egyik jele. A túlzott folyadékfogyasztás, tehát hogyha valaki eddig mondjuk beérte 2 literrel, és hirtelen elkezdett többet kívánni, és már a napi 5 liter is kevés, ott is érdemes elgondolkodni. Például, hogyha valamilyen sebek vannak, és nagyon nehezen gyógyulnak, ez is utalhat arra, hogy... Tehát ez egyik sem bizonyítja, csak felhívja a figyelmet, hogy érdemes mondjuk elvégeztetni egy vércukormérést. Ezek a legalapvetőbb tünetek, úgyhogy...
Nagyon sokszor felmerül az érintetteknek a fejében az, hogy Oké, kimutatták, hogyan tovább? Tehát az egyik beavatkozási pont, ha jól értem, az a táplálkozás. Melyik az a pont, amikor már gyógyszeres kezelést is be kell vonni az étrendnek a korrigálása mellett?
Ezt mindig az analízisok döntik el, tehát attól függ, hogy milyen analízisokat látunk magunk előtt. Például inzulinrezisztenciás állapotán, sőt, kezdődő cukorbetegségnél is gyakran tapasztalom azt, hogy mondjuk felírásra kerül a gyógyszeres kezelés, de megfelelő diétával, megváltoztatott életmóddal, tehát mozgással, folyadékfogyasztással sikerül olyan értékeket elérni, hogy a gyógyszert el lehet hagyni. És ez nagyon fontos. És itt mindig az egyéni hozzáállás számít a legjobban, mert ha valaki ezt tényleg valójában nagyon komolyan veszi, és nem a gyógyszerre támaszkodik, hanem valóban kitűzi azt a célt, hogy a gyógyszert azt el lehet hagyni, és mindent megtesz ennek érdekében, onnantól kezdve ez megvalósítható. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy a diéta ilyen esetben egy életre szól. Tehát nem úgy, hogy most addig tartom a diétát, amíg el nem hagyom a gyógyszert.
Tehát visszaáll a cukorszintem, és akkor utána már
és akkor utána
bármi.
Ugyanúgy étkezem, ahogy azt megelőzően. Nem, tehát nekünk mindig a legfontosabb cél az, hogy amennyiben szükséges van gyógyszeres kezelésre, akkor megkezdődik a gyógyszeres kezelés is, segítek ugye az életmódváltoztatásban, és tehát valakinek 3 hónap, 6 hónap, 1 év alatt, de sikerül letenni a gyógyszert. Tehát ez lenne a legfontosabb, hogy ezt a célt sikerüljön elérni.
Hát kezdjük akkor az elején. A Koga Isán kollégám egyszer azt mondta, hogy reggeli torna csodákra képes, én azért reggel mindig tornázom 3-4 percet, hogy ne legyen temető a környékünkön. Mit kell tennünk azért, hogy cukorbetegséggel ne találkozzunk majd mondjuk a 40 éves környékén, mert azt mondják a statisztikák, hogy 40 éves kor környékén jelenik a legtöbb cukorbetegség, mondjuk az európai statisztikákat nézve.
Ez így igaz. Mi az, amit megtehetünk? Próbáljunk egészséges életmódot folytatni. Mit akar ez az egészséges életmód? Ugye rendszeres táplálkozást. Ez nagyon fontos, mert a rendszertelen táplálkozás gyakran anyagcserezavarhoz vezet. Ne felejtsük el a mozgás fontosságát. Tehát a mozgásnak rettentő nagy fontossága van az anyagcserében. Legalább heti 3-4 alkalommal. Ez nagyon jó ez a reggeli torna, de ez kevés. Tehát legalább heti 3-4 alkalommal 30-40 perc aktívabb mozgásforma legyen meg. Ez nem feltétlenül jelent edzőtermet, vagy tehát mindenki szabadon válassza meg, mert valaki futni szeret, valaki kerékpározni, és valaki azt mondja, hogy én edzőterembe akarok járni. De be lehet otthon is kapcsolni valamilyen tornázós videót, és végigcsinálni. Nagyon fontos a folyadékfogyasztás, tehát ezt is nagyon gyakran kiemelem, hogy megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás nélkül gyakorlatilag lehetetlen sikert elérni. És még egy nagyon fontos kérdés, amiről kevés szó esik, hogy a lelki egyensúlyt meg kell találni. Mert ha nincs lelki egyensúly, akkor gyakorlatilag hiába mind a 3 pontot be fogjuk tartani. A folyamatos stressz ugye emeli a kortizol szintet, és ez kihatással van mind az inzulinra, mind a vércukorszintre. Tehát meg kell találni, és az alvás. Tehát az, hogy minőségi alvás legyen. Néha előfordulhat, hogy az ember kevesebbet alszik, de azért nyilvánvalóan a mindennapi életben törekedni kell arra, hogy kipihenjük magunkat.
Ha valakinek felállítják a diagnózist, hogy ő 2-es típusú cukorbeteg, nagy valószínűséggel segédeszközhöz fog folyamodni, magyarul lesz egy saját otthoni vércukormérője. Ezzel ugye megkapja azt a szabadságot vagy önállóságot, hogy saját maga méri, szedi a tablettáját, és hát valljuk be őszintén, a mostani pörgős világunkban nem feltétlenül fordít arra figyelmet, hogy eljusson, vagy folyamatosan ott legyen szakorvos előtt. Mi az az időköz, aminél még egy jó, egy jó beállított terápiánál is neki szükséges lenne eljutni konzultációra?
Dietetikai konzultációt én általában 2 havonta kérek. Mert olyankor át tudjuk beszélni a közérzetét, mert ez is nagyon fontos. Tehát nem csak az analízisok értékére kell hangsúlyt fektetni, hanem arra is, hogy milyen a közérzete, változott-e pozitív-negatív irányba, ez az első kérdés. Az endokrinológusok pedig 3-6 havonta szoktak kérni, attól függ, hogy milyen súlyos esetről van szó. Nyilván az elején szorosabb kontroll kell, amikor mondjuk már beállítanak egy gyógyszerdózist, tehát attól függ, hogy milyen sikereket ér el valaki, tehát hogy romlik az állapot, javul az állapot. Az otthoni vércukormérés pedig ez nagyon jó, mert ezáltal kontrollálni tudja saját magát, ugye? És én is szoktam kérni, mert hiába mondjuk megfelel egy cukorbetegnek egy adott étel, mert a nagykönyv ugye azt írja, de vannak egyéni reakciók, hogy mégis megemelkedik tőle, és ilyenkor ki tudjuk zárni, ki tudjuk szűrni, hogy mondjuk melyik ételektől konkrétan abban az adott esetben neki problémát okoz.
beszélünk egy-két étel típusról, azért ha megnézzük a nagy bevásárlást is, tehát akkor válság ide, válság oda, nagyon sokan azért az úgynevezett ilyen, hát ilyen harmadik kategóriájú fontosságú termékek között is igen sokat vásárolnak, limonádé, mindenféle édesség és egyéb ínyentségek. Mire kell odafigyelni, mire érdemes odafigyelni, akár a gyermekek esetében, azért a gyümölcslék, a különböző cukros limonádék aznak igen elterjedtek, a csokoládé, meg ilyen édességekről nem is beszélve, chips és egyéb ilyen huncutságok vannak az élelmezési listán. Mire figyeljünk, mire érdemes oda koncentrálnunk?
Vegyük elsősorban figyelembe, hogy amit az üzletekben meg tudunk vásárolni, ha gyümölcsléknél tartunk, ez igazából nagyon kevés gyümölcsöt és nagyon sok hozzáadott cukrot tartalmaz. Tehát ne tévesszen meg az, hogy jót teszünk a gyermekünknek azzal kapcsolatban, hogyha gyümölcslét veszünk. Gyümölcslét tudunk otthon készíteni. Tehát ez igazi gyümölcslé lesz, hozzáadott cukor nélkül. Tehát ezt nagyon támogatom. Igen, nagyon gyakran a gyerekek egyedül nem is tudatosan követik el ezt a hibát, mert gyakran a szülő nem azért adja oda uzsonnára azt a zseppénzt, hogy mondjuk chipset, kólát vásároljon, vagy csokoládét, de a gyerekek ezzel váltják ki mondjuk az étkezést, és nagyon sok gyereknek ez az ebédje. És én megdöbbentve tapasztalom, ugye, hogy mondjuk 2018-19 óta foglalkozom dietetikával, de viszont az elmúlt két évben annyira megnövekedett a gyerekpáciensek száma, hogy ez valahol el kell, hogy gondolkoztassa a szülőket is, hogy valahol valami félrecsúszott. Nyilván a mozgásszegény életmód is, mert ugye most már a nagyon digitális eszközökbe belebújva vannak a gyerekek, tehát nem úgy van, mint régen volt, ahogy ezt szokták mondani, hogy iskola után kint szaladgáltak az utcán, biciklisztek, stb., hanem most már gyakorlatilag a játék életet is kiélik a telefonba, vagy laptopon, teljesen mindegy, milyen digitális eszközön, és megszűnt a mozgás az életükbe. Ez az első kérdés. A második kérdés, ugye a szülő se tehet róla nyilván, mert dolgozik, felgyorsult életmódot folytatunk, de érdemes odafigyelni arra, hogy mire költi el a gyermek azt a zsebpénzt. Mert lehet, hogy a szülő otthon valóban próbálja korlátozni ezeket az élelmiszer cikkeket, de nem tudja elkerülni, mert az iskolából kimegy a gyerek a boltba, és minden áldott nap ezt fogyassza. Tehát ezzel van a probléma. Nem az a baj, ha a gyerek ritkán eszik chipset, nem kell megtiltani neki, mert ugye a tiltott áru a legkedvesebb mindig, ugye? Így én azt javaslom, hogy...
Főleg, hogyha mások is azt teszik előtte.
Igen, és akkor ugye plusz ott van az, hogy de én miért nem ehetem, hogyha másik eheti. Viszont pozitív példát is fel tudok hozni, mert van olyan gyermekpaciensem, ahol gyakorlatilag a barátait ő nevelte át. Tehát, mert vannak valódi barátságok, és nyilván ehhez valódi barátság kell, hogy legyen, hogy együtt éreztek vele, és mondjuk elkezdtek chips helyett almát enni. És kialakult az, hogy gyakorlatilag egy gyerek fordult hozzám, de 4-5-nek jobb lett a fizikai képessége a tanulásban, mert kaptam visszajelzést más szülőtől is, hogy így, hogy a gyerek, meg ugye ez a gyerek elkezdett focizni, és a többiek mentek vele, tehát a telefon is oldalba került. Szóval ezzel van értelme foglalkozni, és a szülők figyelmét nagyon felhívnám arra, hogy nem kell megvárni, míg jelentős túlsúly alakul ki, és nincs az helyén való, hogy egy kicsit hát mert minden gyerek egy kicsit dundika, meg majd kinövi, igen, ez a legjobb mondat, hogy hát majd kinövi, mert majd, hogyha nyúlni fog, meg stb. Oda kell figyelni, ha nincsen egyéb probléma, akkor szuper, akkor lehet csak egy alkati sajátosság, de érdemes akkor is még a gyermekeknél is nézetni egy inzulinszintet, ha van valamilyen probléma, vagy vércukorszintet. Nyilván nem automatikusan minden gyermeknél, hanem akinél mondjuk vannak jelek.
Talán az még hangzódjon el ebben a műsorban, hogy a cukorbetegség az több attól, mint hogy hát egy paraméter a véremben magasabb, hanem ennek elég komoly kockázati tényezői is vannak, tehát hogy ami majd később elindíthat egy dominót. Melyek a leggyakoribb szövődmények?
Szívérrendszeri szövődmények is lehetnek. Nagyon gyakran... Lehet, hogy most drasztikusan fog hangzani, de igazából ezzel szoktam meggyőzni a pacienseket is. Nagyon gyakori a végtagvesztés, pont a cukorbetegség miatt. És ugye ami kezdődhet előbb csak kisebb mértékű amputációval, utána nagyobb mértékű amputációval, és ez nagyon szokott hatni a paciensekre. Vagy például a látásvesztés. Ez is egy elég gyakori probléma, és hogy mennyire lehet erre felfigyelni, felkészülni, ezt is nagyon gyakran tapasztalom, hogy amikor megkérdezem, hogy a felmenők között volt-e cukorbeteg, és akkor mondja, hogy igen, hát nagymamám az volt, és mondom, volt-e szövődmény? Hát persze, megvakult. és akkor kezd el gondolkozni, hogy hú, hát nekem is megvan az esélyem erre, és hogy a mama is tehetett volna annak idején valamit. Tehát innentől kezdve, akinek a felmenői között van cukorbeteg, az nagyon figyeljen oda magára, és tegye meg a szükséges lépéseket.
Van olyan korosztály, amiben érdemes elgondolkozni, 40-eseket már mondtuk, aki 25 évesen tegyen vércukorszintmérést?
Ilyen 25 éves korban gyakorlatilag legalább évente egyszer nézessük meg a vércukorszintünket. Akkor is, hogyha semmilyen panaszunk nincsen. Tehát ugye évente egyszer egy általános vért, egy általános vizeletet és egy vércukorszintet. És én nagyon becsatolnám még ide a D-vitamin szintnek az ellenőrzését is, mert nagyon mozgásszegény életmódot élünk, legtöbben irodákban ülünk bent, ugye, és ezáltal minimális mennyiségű napfényhez jutunk. Tehát ezek a legfontosabb eredmények, amiket meg kellene nézetni mindenkinek, legalább évente egyszer.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bocskor Szedlákovics Zitával, dietetikussal beszélgettünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki lát is nem csak néz, úti társam, nem az, aki másnap ködbe vész az éjszakában. Már nem láttam élesen, arra vártam, ki a vak sötétben a mécsesem. Mikor felzabál a múlt, mikor a köd felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll, minden összeáll. Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok. Arra vártam, aki a kezdet és a vég, akivel minden egyes percet a végtelenig újra játszanék. Aki azt is tudja rólam, amit még én magam se tudok, akivel egy irányba tartok, mint párhuzamos univerzumok. Akiben vakon bízhatok, aki vakon bízik bennem, aki elfogadja a múltam, megerősít, hogy ne szégyeljem. Ha a vállamra ül az az ördög, aki folyton megkísért, arra vártam, aki szavak nélkül is ért. Voltam én már annyit rossz kor, rossz helyen, már nevetni se tudtam a tükörképemen. Nem számított semmi, csak a teleírt lapok, miközben az akartam lenni, aki melletted vagyok.
amikor felzabál a múlt, mikor a küld felszáll, ha végtelennek tűnik az út, mikor az idő meg megáll.